Isten áldjon benneteket. Igen, valóban elkezd ki körvonalazódni egy üzenet bennünk, és én a szellemi megújulásról szeretnék beszélni a mai nap nektek, és igazából az ébredésről is. És ezt kicsit félve mondom, mert már nagyon régóta nem foglalkoztam az ébredés témájával, Lali sem. Megvan az oka ennek, hogy miért. Kicsit egy ilyen elcsépelt szó lett már ez az ébredés, és annyiszor mondták, hogy itt az ébredés, ott az ébredés, jön az ébredés, és felkészítették az embert arra, hogy na most fog jönni a külföldi nagy testvér, és meg fog történni az áttörés, és ugye minden keresztény ember éhes, és vágyik valamire. És aztán ugye jöttek ezek a hírek, jöttek ezek a szolgálatok, és azt kell, hogy mondjam, hogy az ébredés meg külföldön maradt valahogy. Nem tudom, hogy, de nem érkezett el ide. Pedig nagyon vágytunk volna rá. Jó szándékból hívtak meg ide szolgálókat, és azt gondolom, hogy itthon is jó szándékból kezdték el ezt az üzenetet hirdetni, de azt gondolom, hogy megelőztük magát az ébredést, és inkább kiplakátoltuk, hogy itt ébredés van, ahelyett, hogy én inkább azt mondanám, hogy én inkább egy Isten kereső alkalmakat kezdeményeznék, mint hogy ébredésekről posztoljak ki dolgokat, amikor még nincs itt az ébredés. És hogy mondjam el, hogy nem is tudunk ébredést csinálni. Emberek, mi nem vagyunk képesek ébredésre. Az lehetséges, hogy kicsit kivonjuk a vitorláinkat, és figyeljük a szelet, ami jön a mennyből, és amikor Isten úgy dönt, hogy kibocsátja az ő szellemét, akkor készen vagyunk. Akkor, amikor úgy dönt. És akkor lesz ébredés egy országban, amikor Isten akarja. Akármilyen hitehagyás lehet egy országban, akármilyen démoni nyomás, akármilyen modern civilizáció zaklathatja az országokat, ébredés lesz, ha Isten ébredést akar. Mert Isten, aki ezt készíti, és természetesen Isten az, aki kezdeményezi ezt az egészet. Mi csak részt vállalhatunk ebben az egész projektben. Szóval azt tudom nektek mondani, hogy ez egy sorozat lesz, és ez azért mentünk bele ebbe a sorozatba, mert a Lajnak elmondtam ezt, és megdöbbentő módon ugyanazt kapta a szívébe, és ugye ő se foglalkozott már az ébredés témájával, és ilyenkor az ember, amikor egy házas pár, főleg akik szolgálnak az Úrral, az Úrban együtt, ugyanazt az üzenetet kapják, hogy erről kell beszélni, akkor rááll erre, bármennyire is nehéz, mert nem könnyű erről a témáról beszélni, amikor tele van az egyház cinikus emberekkel, olyan emberekkel, akik nem készek az ébredés üzenetét hallani, vagy akik azt mondják, hogy nem is kell már megújulni, hiszen már meg vagyunk újulva, hiszen a Szent Szellem már bennünk van. Mire vársz? Szent Szellem már bennünk van? Tehát nincs olyan dolog, amire várnánk. És én azt mondom, hogy nem is a Szent Szellem személyére vágyunk, és várunk, mert a Szent Szellem már bennünk van, ugye? Tartós lakozást hozott bennünk Isten, pünköskor kiállt a Szent Szellem. Mi nem arra várunk, hogy a Szent Szellem személye jöjjön el, hanem arra várunk, hogy Isten megnyilvánuló jelenléte jöjjön a gyülekezetekre, egyházakra. És egy kiáltás volt a szívemben ez év óta, január óta. Nem is mondtam senkinek, mert nem akartam erről beszélni. Egy ilyen kiáltásszerű, és nem tudtam még akkor, hogy mi ez az egész, és olyan érdekes, hogy megnézed mondjuk a Galata levelet, Galata 4-et, vagy a Róma 8-at, azt mondja az ige, hogy a fiúság szelleme bennünk van, aki által kiáltjuk, hogy Abba, Atya. Emlékeztek? A Galata levél is azt mondja, hogy a fiúság szelleme van, és ugye akiben benne van a fiúság szelleme, az kiált. Kiáltja, hogy Abba, Atya. Utána mind a kettő helyen azt mondja az írás, hogy ezért fiú vagyok, és örökös is vagyok. És azt gondolom, a Szent Szellem tud kiáltani. Tud benned kiáltani, hogyha meghallod az ő hangját, hogyha nem vagy egy olyan állapotban, hogy minden jobban érdekel Istennél, vagy az ébredésnél, vagy a megújulásnál. Ahogy mondja a Róma levél, hogy ő bennünk él, és kimondhatatlan fohászkodásokkal képes közben járni, könyörögni, akár az egyházért, akár érted. De ezt meg kell hallani. És akkor tudja az ember meghallani a Szent Szellemnek az üzenetét, amikor nincs tele mással. Nincs tele a világgal, amikor a szíve már fókuszban van Isten akaratát illetően, és Isten igéjét szeretné hallani, és eldöntötte, hogy már pedig én Istent szeretném szolgálni az egész életemben. Tehát jött ez a kiáltás benne, nem tudtam, hogy mi ez. És ez csak a Szent Szellem egy ima alatt megmutatta nekem ezt a szót, hogy ébredés. És akkor az ember megijed. Nagy szavak, mi ez? Lehetséges, hogy bennem a Szent Szellem ébredésért imádkozik? Vajon rámerek erre állni, hogy Isten készíti majd, hiszem a magyar testvéreknek a szíveit egy kitöltetésre? És azt gondoltam, hogy igen, ez januárban volt. Aztán megtörtént Kentuckyben, Wilmore-ban az Ashbury ébredés. Tudjátok, az Ashbury Egyetemen volt egy hatalmas kitöltetés, ahol rengeteg diák újult meg, és csak néztem, és nekem egy bizonyság volt, és azt mutatta ezzel az Úr, hogy igen, lehetséges. Lehetséges újbóli megújítás, kitöltetése Isten jelenlétének, Isten szellemének. Tudjátok, vannak olyan testvérek, akik azt mondják, hogy nem lesz már egy nagy ébredés Jézus Krisztus visszajövetel előtt. Egyre rosszabb lesz minden, egyre nehezebb lesz az időszak, és így van, egyre rosszabb lesz az időszak, egyre nehezebb lesz, de azt gondolom, hogy Isten vissza fog jönni egy dicsőséges egyházért. És nem azt mondja ott az írás, hogyha megnézed az Efézus 5-öt, hogy eljön az Úr, ugye, felkészíti magának az egyházat megújult állapotban, hanem nem csak, hogy megújult állapotban, hanem dicsőséges állapotban lesz az az egyház. Ezért azt tudom mondani, még hogyha nem lesznek is hatalmas ébredések, az biztos vagyok abba benne, hogy egy megújult egyház tud majd bemenni Isten dicsőségébe. Először van egy megújulás, amin át kell mennünk. Hiszem azt, hogy lesznek országok, lesznek városok, lesznek gyülekezetek, ahol Isten ki fogja tölteni az ő szellemét. Éhes szívekre, éhes, szomjas szívekre. Ezért rögtön leszeretném rombolni azt a képet bennetek, hogy itt már semmi jó nem történhet. Itt már semmi jó nem történt, csak megyünk előre, megyünk az antikrisztus időszakba, és egyszer csak majd találkozunk az antikrisztussal Krisztus helyett. Nem, nem így lesz. Fogunk találkozni, hiszem, megújításokkal, megújulásokkal. Amen. Tehát ezért szeretnék beszélni a megújulásról. És azt tudom mondani, hogy ez egy kicsit egy olyan érzés jött a szívembe, hogy újból egy reménység kezdett jönni. Nem tudom, tudjátok mi ez. Amikor úgy érzed, hogy nem egy erőltetett valami, hanem a szellemed rezonál erre, és kapsz rá reménységet, kapsz rá valamilyen bizonyságot a szívedben, hogy jó úton vagy. És nagyon örültem ennek. És most olyan szellemi állapotban vagyok tulajdonképpen ez évben, hogy kiálltok tényleg. Szükségünk van megújulásra? Hát hogyne? Én azt gondolom, az ördög az, aki azt mondja, hogy nem lesz megújulás, nem lesz ébredés, és minden így marad. Hogy reménytelenek legyünk, hogy csüggettek legyünk. Hát nézz körül. Látod az emberek állapotát, látod a kiégett szolgálókat, látod a gyülekezeteket, látod, hogy elfogynak a gyülekezeti tagok az Isten tiszteleteken. Hát hogyne kéne megújulás? Látod a fájdalmaikat, látod a gyötrődéseket, látod az embereknek a terheit, és ha csak egy kicsit is empatikus vagy, akkor elkezd téged ezt foglalkoztatni, mert szereted a testvéreidet. Igen, mondta Lali a szeretetet, ugye erről a könyvről kapcsolatban. Igen, nagyon nehéz szeretetet gyakorolni egy olyan világban, amikor úgy tűnik, hogy nincs szeretet. De mégis te képes vagy rá. És mégis én is képes vagyok szeretni. És kell, hogy egy keresztény újjászületett embernek a szívét elérje másoknak a szüksége, a szenvedése az egyházban. És kell benned lenni egy kiáltásnak, hogy nem, ezen túl akarok menni, és túl akarok jutni saját magamon, és valamire vágyom. És nagyon sokszor ez a fajta kiáltás benned lehetséges, hogy egy ilyen frusztrált állapottal indul. Frusztrált vagy, de nem amiatt vagy frusztrált, mert a te szellemi állapotod miatt, hanem körülnézel, és látnád Istennek a tetteit, Isten csodáit, és elindul egy ilyen frusztrált állapotban, de ez nem marad abba, hogy frusztrált vagy, mert mi, akik várunk valódi ébredést és megújulást, abban különbözünk a cinikus emberektől, hogy akik csak cinikusak, és megkeserednek az egyház állapota miatt, azok ott megállnak. Abba hagyják a gyülekezetbe való járást, abba hagyják a közösséget, nem akarnak szeretetet gyakorolni, panaszkodnak, zúgolodnak, vádolják Istennek a népét, a gyülekezeteket, miért van gyülekezet, nem is kell gyülekezet, vádolják a szolgálókat. De akik valóban egy olyan frusztráltságot kapnak, ami Istentől van, ez őket el fogja kezdeni kezdeni, hogy ösztönözze őket, hogy egyre jobban elkezdjenek imádkozni, keresni, kutatni Istent. Ez a különbség. És mi nem, akik valóban várjuk Isten megnyilvánulását, mi nem kifutunk a gyülekezetből, hanem befutunk a gyülekezetbe. Elhisszük azt, hogy Isten ránk tud terhelni, akár ima célokat, hogy imádkozzunk a testvérekért, a gyülekezetekért, az ország állapotáért. Amen! Hát óriási a különbség akközben, hogy valaki keserűen látja az igazságot, és aközött, aki reménységben van, aki valamit elkap Istentől, akire tényleg Isten terheli rá ezt a fajta látást. Annyi emberrel találkoztam az életem során, akik annyira bölcsek, és annyira okosak voltak, és mindig megmondták, hogy mi az egyháznak a hibája, a bűne, a baja. És én mondtam, ez ne haragudj, ezt még a vak is látja. Nem erre kell kereszténynek lenni, hanem arra, hogy te odaállj a résre, és imádkozzál, akár mint Nehémiás. A perzsa királynak a főpohárnoka volt, és egy rokona jött oda, hogy elmondja, hogy milyen állapotban van Jeruzsálem, az ottani zsidók, hogy milyen állapotban van a kőfala, Jeruzsálemnek a kőfala. És ahogy elmondta neki a testvére, a szíve megindult, és fel is olvastam nektek ezt az igét. Nehémiás 1:2. És jött hozzám Hanáni, egy az én atyám fiai közül, és vele együtt férfiak Júdából, és tudakozottam tőlük a fogságból megszabadult maradék zsidók felől, és Jeruzsálem felől. Ugye tudjátok, hogy egy 70 éves fogság várt, ugye mindenki tudja, Izraelre. Hangsúlyozom, hogy Isten mondta ki az ítéletet a bűnök miatt, a vétkeik miatt. Istentől kerültek oda, az ítéletként Babilonba, és egyszer csak letelt a 70 esztendő. Nagyon érdekes, hogy nem azt látod egyébként, hogy konkrétan a nép megújult volna, nem, hanem beindult az isteni program. Beindult egy időszak. Vége, Isten azt mondta. És e célból megfogott egy embert, egy Nehémiást, akinek a szívét megterhelte. Mert Isten mindig közbenjárásra cselekszik. Mindig megtalál embereket, akikre rá tudja terhelni akár városok, országok, nemzeteknek a terheit. És nézd meg, mit mondott. És mondának nekem, a fogságból megszabadult maradék zsidók ott abban a tartományban, nagy nyomorúságban és gyalázatban vannak, és azon felül Jeruzsálem kőfala lerontatott. A kapui tűzben égtek meg. Tudjátok, egy város nem város, ha nincsenek kőfalai. Falak kell, hogy álljanak egy városnál. Le volt rombolva. Hogy pedig meghallám-e beszédeket, leültem és sírtam. És keseregtem napokon át. És böjtölék és imádkozám a mennynek Istene előtt. És mondék, kérlek, Uram, mennynek Istene, nagy és rettenetes Isten, ki megtartja a szövetségét és irgalmasságát, az őt szeretőknek és az ő parancsolatait megtartóknak. Legyen figyelmetes a te füleid és szemeid legyenek nyitva, hogy meghallgasd a te szolgádnak könyörgését, melyen én könyörgök most előtted, nappal, éjjel. Éjjel-nappal könyörgött, mert eltalálta a szívét. Egy isteni teher. Utána nem olvasom tovább, bűnvallást tesz a saját maga bűneiért, a családja bűneiért, a népének a bűneiért. És utána bemegy ugye a perzsa király elé, meglátja az arcát, hogy szomorú, milyen szomorúság volt rajta. Ezért így van valóban sokszor, amikor te Isten embere vagy, és hordozol terheket, az egyház terheit. Nem azt jelenti, hogy állandóan vigyorogsz, és azt mondod, hogy minden happy és minden jó van, hanem érződik egy súly rajtad. De nem állsz meg itt, hanem mégis kapsz egy reménységet. Miért? Mert ahogy Nehémiás 9-ben majd olvasod, emlékezteti Istent, és itt is emlékezteti Istent a 6-os versben, hogy emlékezzél meg a te ígéreteidről. És amikor te is ezt kezded imádkozni, hogy Uram, emlékezz meg a te ígéreteidről, hogy te jót tartogatsz az egyházadnak, jót tartogatsz a népednek, akkor Isten fog cselekedni. És hogyha emlékezteted Istent az ő ígéreteire, én saját magam tapasztaltam, amikor ezt imádkoztam, január óta imádkozom, és emlékeztetem az Urat az ígéreteire, mindig egy reménység tölti be a szívemet. Mert tudom, hogy ő nem hazudik, ő igaz, mindig igazat mond, és ő be fogja váltani az ő ígéreteit. És utána ugye azt olvasod, nem megyek tovább, csak egy ilyen felvillanó villámást akartam nektek mutatni, elengedi a perzsa király, és Nagyon érdekes, hogy elkezdi vizsgálgatni egy éjszaka Jeruzsálemnek a falait. Egy-két embert hív oda. Jól megnézte, hogy mi a helyzet, hogy mi a probléma, hogy hol vannak repedezések. És mikor meglátta az egészet, akkor összehívta a fő embereket, és utána azt mondta a 2.48-ban, 2.17-ben, bocsánat, ekkor azt mondtam nekik, ti látjátok a nyomorúságot, amelyben mi vagyunk, hogy Jeruzsálem pusztán hever, és kapui tűzben égtek meg. Gyertek, építsük meg Jeruzsálem kőfalait, és ne legyen többé gyalázatul. És kijelentettem nekik, hogy az én Istenemnek a rajtam nyugvó kegyelme által teszem ezt. Kihirdette azt, hogy rajtam van a Kárész testvérek, magyarán. Rajtam van Isten jelenléte, és a király is benne van ebbe az egészbe. Ezért kezdjük el ezt a munkát. Ne engedjük meg a gyalázatot. Ne engedjük meg a gyalázatot azzal kapcsolatban, hogy Jeruzsálem kőfalai le vannak rombolva. Ne engedjük a rossz állapotot. És benned kell egy ilyen kiáltásnak lenni, hogyha tényleg a szíveden viseled Istennek a tervét, Uram, nem akarjuk ezt az állapotot, kell egy kiáltás először. Ma a kezdetekről szeretnék beszélni, hogy hogy kezdődik az egész. Egy kiáltást kezdesz, nem csukod be a szemedet, nem nézel el amellett, hogy mennyire nyomorúság van, mennyi beteg van, mennyi erőtlen van az egyházban, hanem kiáltasz, Uram, föl akarom építeni a kőfalakat, akár az én életembe. És tudjátok, mi a legnagyobb probléma? Hol kezdődik a hanyatlás a keresztény embernek az életébe? Ott, hogy nincsenek a falai fölépítve. És pontosan ez történik, amikor a falad, a szellemi falaid, értsd úgy, nincs felépítve, akkor bejön a világ. Ha nincs fölépítve a fal körülötted, akkor még démonok is bemehetnek. Neked figyelni kell arra, hogy hol van rés a szívedben, hol van rés az életedben, ahol meg tudja támadni ezt az ördög, mert ő már pedig be fog jönni. Azt olvassuk, Jézus azt mondja, hogy azért jött, hogy lopjon, öljön, pusztítson, és megöljön. És pontosan ez történik. Neked úgy kell kezdeni a felépítést ebben a témában, hogy felépíted a falaidat, megnézed, hogy hol van rés. És kiszorítod a világot. Mert ugye ez, hogy nincs fal, ez azt is jelenti, hogy nincs fal a e világ között és én közöttem. Ezért ott vannak bizonyos erők. Tudjátok, van, aki nem hisz abban, hogy keresztényben lehet démon. Hát én hiszek ebben, nem vagyok egy démoncentrikus ember, de sajnos megtapasztaltam azt hosszú évek szolgálata alatt, hogyha valaki sokáig testi, előbb-utóbb démonizálódni fog. Minél jobban a bűnökben benne lesz, annál inkább kiteszi magát démoni kötelékeknek. Azt tudom mondani, hogy ezt a témát úgy kell látnunk először, hogy igen, kihirdeted, meg akarok szabadulni minden gonosz szellemtől. Ezt megmondom, miért mondom. Mert szinte azt veszem észre, hogy alig van szó erről már az egyházban. És ez is egy démoni erő, hogy már szinte nem hisznek a túlzott kegyelemben, a szellemvilágban. Nem hisznek abban, hogy van egy ellenségünk, az ördög, aki ordító oroszlánként jár, szerte jár, hogy elnyeljen bárkit, de azt mondja, álljatok ellene hitben. Kell erről a témáról beszélni, hogy van egy erő, van egy erősség, ami akadályozza a megújulásodat. És nem fogjuk az ördögre, hanem neked kell először a falaidat fölépíteni, hogy ne legyen helye benne az ördögnek. Amen. Azt mondja Lukács, egy nagyon olyan ige, amit nagyon ritkán van fölolvasva, pedig Jézus beszél erről, nem én. Gyertek a Lukács 10, mindjárt eszembe jut. A Lukács 11-hez gyertek. Nem egy kedvenc kegyelmes ige manapság, de azt gondolom Jézus beszél erről. 24-es. Mikor a tisztátalan szellem kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat találván. Nyugalmat keresvén. És mikor nem talál, ezt mondja, visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem. És oda menvén, kisöpörve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, és maga mellé vesz más 7 szellemet, magánál gonoszabbakat, és bemenvén ott lakoznak. És annak az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. egy materiasták kedvéért újból felolvasom esetleg, hogyha a neten is hallják. Tudjátok, ez a korszak nem akar hinni a szellemvilágban. Jézus, Isten fia hívja fel a figyelmünket. Tanítványokhoz beszél. Még egyszer. Mikor a tisztátalan szellem kimegy az emberből, amikor megszabadulunk akár démonoktól, betegségektől, problémáktól, most így mondom, víz nélkül való helyeken jár, elmegy, nyugalmat keresve, de nem talál, mert ő testbe szeret lakozni. Ezért visszamegy, visszatér oda, ahonnan kijött. És nagy örömére üres a ház. Ki van söpörve? Ez nem pozitív, nem arról van szó, hogy takarító néni járt ott, hanem arról van szó, hogy nincs betöltve a ház. És a hanyatlásod mindig ott fog kezdődni, hogy nem vagy beteljesedve Szent Szellemmel. Olyan jó testvérek kimondani ezt, hogy Szent Szellemmel való beteljesedésre van szükségünk. És ahogy most itt beszélek, érzem a szívembe, hogy annyira egy elcsépelt mondat lett ez. Annyira elcsépelt lett ez, és a gúnyolódók ott vannak és szitkozódnak úgy, mint Nehémiásnál. De kimondom, testvérek, amit hiszek, nem vagyunk betelve Szent Szellemmel. Itt kezdődik a hanyatlásunk. Tudjátok, ha belennénk telve Szent Szellemmel és tűzzel, nem itt tartanánk, hanem esetleg felforgatnánk a világot, ahogy az abcselbe. Mindenkinek van egy konkrét elhívása. Én nem azt mondom, hogy legyünk apostolok. De olyan nincs, hogy Isten szelleme passzívan ott van a keresztényekben, és nem csinál semmit. Fölírtam egy idézetet, és mindjárt megkeresem. Óriási a téma, rengeteg üzenetem van, bocsássatok meg, de igyekszem figyelni az óra, és biztos, hogy fogom folytatni. Mostanában elkezdtem Austin Sparks-ot olvasni. Aki ismeri, nem tudom, ismeritek-e, mindegy, Pali jól ismeri, angolul szoktam fordítani, és kedden ezt találtam. Azt mondja, van különbség a között, hogy a Szent Szellem bennünk van, és a között, hogy Kenetként ismerjük őt. A Kenet, a felkenés, a szellem velünk, bennünk való jelenlétének aspektusa. Természetesen ez nem két különböző dolog, ez egy szellem, tehát a Kenet is ugyanaz. Fogalmazzunk így, a Szent Szellem határozott, világos és pozitív céllal jött, és van itt. Ő a céltudatosság szelleme. A céltudatosság a Szent Szellem jellemzője. Őt mindig úgy ábrázolják, mint aki aktív, energikus, valamit tenni akar. Ez az ő természete, ez az ő jelleme. A Szent Szellem nem csak azért jön, hogy itt legyen, és nem csak azért jön belénk, hogy bennünk legyen. Ő céllal jött, hogy beteljesítse a célt, nem csak bennünk, hanem rajtunk keresztül is. Ámen. De lehetséges, hogy a Szent Szellem bennünk lakozik, és mégis lappangóan él bennünk. Isten sok gyermekében a Szent Szellem bár jelen van, látens, vagyis nem aktív. Sok keresztényben kevés, vagy egyáltalán nincs a Szent Szellem jele. A Szent Szellem energiájának a jele, vagy a Szent Szellem működésének a jellemzője. Annak ellenére, hogy befogadták őt, és újjászülettek. Furcsa, nem de, hogy egy olyan valaki, mint a Szent Szellem jelen lehet bennünk, és mégis passzív. Csak kellene valami bennünk kialakuljon, ha belennénk telve Szent Szellemmel, nem? Csak valamilyen aktivizálásra indítana bennünk a Szent Szellem. Én nem akarom, hogy egy lappangó Szent Szellem legyen az életemben. Az abcselben nem azt láttam, hogy lappangott a Szent Szellem a tanítványokban. És az ébredés volt, az megújulás volt. Több helyen olvasod, hogy beteltek Szent Szellemmel és örömmel. Olvasod azt, hogy Péter Szent Szellemmel megtelve szólt. És ez azok után van, hogy kitöltetett a Szent Szellem pünköskor. Többszöri rendszeres élményük volt a Szent Szellemmel. Beteljesedtek Istennek a szellemével. Nem egyszer. Nem egyszer teljesedtek be Szent Szellemmel. De nem öncélú volt ez az egész, hanem nem tudták volna a munkát végrehajtani. Nem nyilvánult meg volna Isten hatalmas keze az életükben, hogyha nem nyilvánul meg az Istennek a szelleme. Amen. Az abcsel 4-ben azt olvashatod, mikor megtámadták őket, és be akarták őket börtönözni, fenyegették őket. Azt olvasod, hogy összegyűltek, imádkoztak, hangos szóval szóltak az Úrnak. Uram, tekints a fenyegetésükre, és add, hogy a te szolgáid bátorsággal, nyújts ki a kezedet jelekre és csodákra, hogy a te szolgáid bátorsággal hirdessék az evangéliumot. Nagyon érdekes, nem azt mondta, hogy mi gyógyítunk, hanem te nyújts ki a kezedet. Te nyújts ki. A te kezedet kinyújtván gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent fiadnak, Jézusnak neve által. És minek utána könyörögtek, megmozdult a hely, ahol egybegyűltek, és beteltek minnyájan szent szellemmel, és az Isten beszédét bátorsággal szólják vala. Ők azért imádkoztak, nem azért, hogy egy bizsergést kapjanak, hogy egy fantasztikus hempergés legyen, remegés a Szent Szellem kenetétől, hanem hogy bátrak legyenek, és bátran tegyenek bizonyságot. Mert testvérek, a Szent Szellem beteljesedés arra szolgál, hogy a szolgálatunkat meg tudjuk csinálni itt a Földön. Hogy legyen veled egy isteni plusz. És ez nem ugyanaz, hogy benned él a Szent Szellem. Hát nézzünk már szembe a valósággal, a tényekkel nézzünk szembe, testvérek. Nagyon sokan nem szeretnek szembenézni a tényekkel, de Nehémiás elment és jól megvizsgálta a romokat, jól megvizsgálta a falakat, szembenézett. És ott kezdődik az egész, hogy szembenézel az igazsággal, hogy be vagy-e telve Szent Szellemmel. Én be vagyok-e telve Szent Szellemmel. Mik a jelei annak, hogy be vagyok-e teljesedve Isten szellemével. Amen! Manapság azt mondjuk, hogy mindenkiben Isten van. Mindenkiben Isten, itt van Isten szelleme. Testvérek, ez nem igaz. Ez nem igaz. És egybegyűltek, beteltek mindnyájan Szent Szellemmel, és az Isten beszédét bátorsággal szólják. Amen. Nem a külső megnyilvánulás számított természetesen, hanem az, hogy felszabaduljon a bátorság. Na, mivel csapongok, de azt gondolom, hogy biztos fontos dolgokat mondok el, megyek vissza, inkább megnézem a jegyzetemet, jó, amit írtam, mert ezek talán nem szerepeltek a jegyzetemben. Oké. Tehát a Szent Szellem tudja úrrá tenni Krisztust az életünkben. Tehát ha üres a ház, akkor azt jelenti, hogy nem Úr Jézus Krisztus az életünkben. Úrrá pedig a Szent Szellem tudja tenni Krisztust. A házat Szent Szellemmel kell betölteni. És ha van valóban Szent Szellemmel való közösség az életünkben, akkor viszont Krisztus fel van magasztalva. Én tényleg ott tartok, hogy szerintem démonok is nyomorgathatják Istennek a népét, és én azt gondolom, én azt látom, és amikor a teológia teljesen szembe megy a gyakorlattal, akkor én azt mondom, hogy nem jó a teológia, de 30 éve azt látom, hogy keresztényben is lehet démon, és eljuthat egy olyan pontra, ahol szinte azt mondom, hogy úgy látom, hogy már nem is tud visszajönni. De én azt gondolom, hogy a megváltás ellenére nem vagyunk képesek önmagunktól megvédeni magunkat, és démoni erőktől, hanem szükség erre a drága személyre az életünkbe, a Szent Szellemnek a jelenlétére, arra, hogy Úr legyen. Ezért úrrá kell tennünk újból a Krisztust. Azt kell mondanunk, Uram, én vágyok erre a hangra, vágyok erre a kiáltásra, vágyok arra, hogy felébredjek. Serkenj fel, ki alszol, mert felragyog a Krisztus. Kellenek ilyen kiáltások, hogy ez a kiáltás elhangozzon az életünkbe. És nem biztos, hogy magadban fogsz egy frusztráltságot érezni, hanem körülötted, de el kell jönni annak az időszaknak, ahol szembenézel az igazsággal. Azt mondja Jézus, hogy boldogok, akik szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Akik találkoznak az igazsággal, azok éhes emberek lesznek. Akik az igazsággal, mint személy, és akik az igazságosságra eljutnak, akik valóban érdeklik az igazság az életükbe, és nem hisznek a YouTube-on lévő olyan hiper-szuper kegyelem tanításnak, ami azt mondja, hogy minden rendben van, hanem szembenéznek az állapotukkal, hanem odafigyelnek. És tudjátok, azt mondja egy helyen, az ige, aztán Jézusnál ott van Pilátus, vagyis hát Pilátusnál Jézus, és megkérdezi tőle Pilátus, hogy mi az igazság? De nem azért kérdezte, mintha amúgy érdekelte volna, mert akkor Jézus elmondta neki, volna neki. Ő csak úgy kérdezte, ő sokkal jobban érdekelte azt, hogy milyen botrányt okozott most Jézus, de nem igazán kérdezte meg, hogy, mert akkor Jézus bizonyságot tett volna neki igazán. És lett volna egy lehetőség, elmulasztotta a Krisztussal való találkozást, mert nem őszintén kérdezte meg. És tudjátok, legalább olyan intelligensnek kéne lennünk, hogy azt tudjuk mondani, hogy nem mindig nálam van az igazság. Olyan sok esetben tapasztalhatjuk azt, hogy egy megtévesztett állapotban vagyunk. De testvérek, hogyha őszintén találkozol az igazsággal, mint személy, és az életedben, hogy hol tartasz. Ha őszintén belenézel ebbe, ott fog elkezdődni az éhséged. Elkezdesz éhes lenni, mert az igazság bevilágít. És boldogok, akik szomjúhozzák az igazságot, mert ők mind meg fognak elégíteni. Benned lesz egy isteni program, ahogy találkozol a fiúval. Ő elindítja ezt a programot benned. Na, ő akar engem, ő akarja az igazságot. Ő a fátyolalóval való igazságot akarja, a valódiságot akarja. És elindul ez a program, az éhség Isten újjászületett emberébe. Amen. Mert most mire van szükségünk tulajdonképpen? Valljuk be őszintén, éhségre, szomjúságra. Általában mi azt mondjuk, hogy mi nagyon éhes emberek vagyunk, ugye? Általában azért mondtam az előbb az igazságot. Ha magadra nézel, szóval én nagyon éhes vagyok. De tudjátok, van különbség éhség és éhség között. Afrikában 18 órát gyalogolnak emberek, hogy elmenjenek egy Isten tiszteletre. Cipő nélkül. Mások meg nem képesek eljönni Isten tiszteletre, beülni egy kocsiba. Látjátok? Relatív. Mi az igazság? És mi az éhség? Azt gondolom, több éhség is juthatna belénk. Sokkal több éhség. És ezt magadból nem tudod? Egyedül ezt így kivenni, kigenerálni. De ezen az úton kezdj el menni. Kezdj el beteljesedni Szent Szellemmel. A falakat újból építs föl. Zárd ki a világot, szabadulj meg démoni erőktől, problémáktól, hogy a falai normálisan álljanak. Azt mondja még az ige, hogy nagyon veszélyes az az állapot, amikor az embernek nincs birodalma a saját lelkén. Amikor érzed, hogy a lelked is ki van téve minden démoni erőnek, ahol tele vagy időnként érzelmi bűnökkel, jó-jó keresztényként élsz, építs föl a falaidat. Amen? Itt kezdjük a helyreállást. Miért van szükségünk tehát ébredésre, megújulásra? Azért is, mert Isten szeret. Most volt egy sorozatunk, ugye, a szeretettel kapcsolatban. Isten megújulást akar hozni, mert szeret. És tudja nagyon jól, hogyha megújít az ő jelenléte, akár ez a nagy szó, ez az ébredés történik a keresztények életében, akkor közelebb lesz a kapcsolat ő vele. Sokkal élőbbé lesz. Hogyha ő jön egy megújító jelenlétével, vagy egy friss széllel a gyülekezetekre, az egyházra, akkor helyreáll a kapcsolat. Jön öröm. Megnézed a prófétai igéket, akár Esdrás, vagy Nehémiás, vagy akár Dávid életét nézed, ahol helyreállt az Isten tisztelet, ott mindig helyreállt az öröm, a boldogság. Amen. Emlékeztek, viszi a Sion hegyére a frigyládát, hangos énekszóval, tánccal, dobbal. Örjöngött Isten örömében. Nehémiásnál azt látod, hogy fölolvasták az igét. A nap felében, egy fél napról volt szó, a nap negyedében, tehát talán délig nézzük, 3-4 órát igét olvastak, 3-4 órát bűnt vallottak. És utána annyira belementek a bűnvallásba, hogy már föl kellett őket rázni, hogy elég, elég, most már jöjjön az Istennek az öröme az életetekbe, az Úr öröme a ti erősségetek, eleget bánkodtatok, és így van, Isten nagyon sokszor úgy kezdi a helyreállításodat, a megújításodat, hogy bűnbánatra jutsz valamilyen területen. Azt mondja Péter, hogy az abcselben bánjátok meg a ti bűneiteket, térjetek meg, hogy eljöjjenek a felüdülés időszaka az Úrnak a színétől. És az Úrnak a színére van szükségünk, testvérek. Változtasd meg a gondolkodásodat, akár a megújulásoddal kapcsolatban, akár az ébredéssel kapcsolatban, ami nagyon-nagyon távoli. Változtasd meg a gondolatodat, hogy igen, jöhet valami jó, jöhet valami jó. Én készen akarok lenni minden esetre. Istentől van, hogy mikor jön az ébredés. Minden tőle jövő megújulás az Úrnak az, azért jön, hogy közelebb hozza őt, és a lelkünknek is gyógyulást hozzon. És tudjátok, annyira érzed magadban is sokszor, amikor száraz vagy. Hát nem mondjuk már azt, hogy nem kell egy ébredés. Én nem száraz teológiát akarok hallgatni, hanem megelevenítő szellemet szeretnék hallani. Azt mondja az ige az új szövetség szolgálóira, hogy ők a megelevenítő szellemben működnek. Én ebben hiszek, én erre vágyom, hogy ne csak az ige legyen, hanem az ige mellett a Szent Szellemnek a kenete. És nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy gyakran megtapasztaljuk itt, a gyülekezetben is, Istennek a tartósabb, erősebb jelenlétét. De ennél több van. És tudjátok, az igazi ébredés nem arról szól, meg a megújulás, hogy megérint az Istennek a jelleme, vagy egy érintés, hanem belül egy mély változást hoz. És én akkor fogok örülni, amikor sorra azt fogjuk mondani, hogy nem csak egy érintés volt, nem csak egy jó prédikáció, hanem belül fölébredtem. fölébredtem belül. Tudjátok, különbség van a között, hogy a Szent Szellem kiárad, mert ez megtörtént pünköskor. Különbség van, amikor a Szent Szellem árad, és különbség van a között, amikor belül a szívedben történik valami. Közelebb kerülsz az Úrhoz, megtérsz valamiből, megszabadulsz valami függőségtől, magasztalodod, dicséredőt. Amen. Dicsőség az Úrnak. Hoztam egy idézetet, valóban. Ezt írtam ide magamnak föl, hogy nem mi plakátolunk, nem hirdetünk ébredést. Azt mondja Leonard Ravenhill, soha nem kell tüzet hirdetni. Mindenki rohan, ha tűz van. Hasonlóképpen, ha ég a gyülekezeted, akkor nem kell hirdetned, mert a közösség már tudni fogja. Amen. És ez így van. Halleluja. És most ezt szeretném nektek mondani, hogy mik a jelei egy ébredésnek. Bocsánat, csak szomjas vagyok, és nem hoztam ide a vizemet. Hogy halleluja. Hogy nagyjából úgy képben legyünk, mi történik ébredések előtt, vagy mi történik, amikor ébredés történik egy városba, vagy egy gyülekezetbe, vagy egy nemzetbe. Tehát amikor egy országban egy nagyon erős sötétség van, hogy szinte elviselhetetlen, így kezdődik. És Isten nagyon gyakran ilyen sötét korszakokba jön. Azt szeretném, hogy megéheztesselek benneteket erre. Azt mondod, itt nagyon sötét. Itt most már nagyon elviselhetetlen. Akkor valószínű, hogy valami ott talomban, készülőben van. De ehhez ti is kelletek, meg sok gyülekezet kell, és sok közbejáró imádkozó testvér, hogy valami áttörés történhessen. És Isten ilyenkor azt gondolom, hogy ébredést szeretne. És ezt az ébredés szót ugye arra szokták használni, hogy a Szent Szellem kiárad, átalakulnak gyülekezetek, csoportok, de sokkal inkább nemzetekre mondják, vagy egy városba, egy hatalmas mozgásra szokták használni ezt a szót. Ilyen érdekes, nem, hogy amikor én jól vagyok, vagy helyreállok, akkor inkább azt mondom, hogy megújulok, nem azt mondom, hogy felébredtem. Inkább közösség, nagyobb csoportokra, közösségekre használják ezt a szót, de azt gondolom teljesen mindegy, és hogyha kiüti a biztosítékot nálad az ébredés szó, akkor megújulást használj, jó? Teljesen mindegy nekem. Teljesen mindegy, csak újuljunk meg az Úrral való kapcsolatban. Akár ébredés történik, akár megújulás, és hogy akkor mindenkivel jóba vagyok. Tehát az történik, hogy visszavezet a Szentírás tekintélyéhez. Ez a legfontosabb. De nem csak önmagában, mint mondtam, a Bibliához, hanem egy megelevenítő szellemet kezdesz felfedezni az íráson keresztül. Amikor te megújulásban vagy, onnan tudod, kérdeznek magadtól, amikor élő az ige, élő az írás. A személy, a Krisztus közel jön hozzád. Amen? Annyira jó. Ott már tudod, hogy valami kezdődik. Megnyílt az ige számodra, és nem egy üres beszéd. Természetesen egy mély éjség, sóvárgás kezd benned kialakulni, amikor megújulásban vagy. Élővé teszi Krisztusnak a személyét. Olyannyira, hogy teljesen megragadja a szívedet Istennek a szeretete. Igéhez visz vissza. A szeretethez. Visszavisz téged az éjséghez, a szomjúsághoz. Visszavezet a kereszthez. Visszavezet a bűnbocsánathoz. Amikor ébredést érnek át, nemzetek, városok, gyülekezetek, ezek történnek. És a te életedben is ugyanígy történik. Ezek a pontok, amiket meg kell vizsgálni, amiben helyreállás lesz. Bevisz a szentség üzenetébe. Vissza fogsz térni a feltámadás üzenetéhez. És amiről beszéltem az elején, a Szent Szelleme való beteljesedés üzenetéhez. Amen. Visszatérsz. Egyszer csak, úgyhogy mondja az ige, valóban ez mind visszatérés, tudjátok? Azt mondja a Hózsajásban az ige, hogy gyertek vissza, térjetek meg, térjetek vissza az Úrhoz. Mi visszatérés állapotába megyünk. Az, hogy ébredés, azt jelenti egyébként, hogy visszatérni a régibe, az eredetibe. Ezt jelenti maga a szó, hogy visszatérünk valahova. Eredeti, Isten eredeti tervébe. És Isten eredeti terve az volt, hogy az újjászületett keresztények megújult állapotban legyenek, hogy az eklézsiának legyen ereje, legyen hatalma, nem egy legyőzött hadsereg legyen, hanem isteni potenciális fegyvere. Amen? Hát erre hívta el az egyházat. Bevisz a szentség üzenetébe. Kiszorulnak a bűnök az emberi életünkből. Bevisz az imádásnak az atmoszférájába. Ezt magamtól írtam össze, ahogy imádkoztam, ezt nem semmi jegyzetből, nem abból készítettem. Azt írtam föl, hogy az imádság megújul, csodálatos mennyei illata lesz az imádnak. És mások is érzik ezt az illatot. És ez történt a Tesboriban is egyébként. ott nem voltak manifestációk, hála Istennek, vagy nem is tudom, hogy hála Istennek, ott egy nagyon közeli kapcsolat került az Úrral az emberek életébe, a fiatalok életébe, a személye domborodott ki, a közelsége. És csak akkor beszélhetünk ébredésről, amikor ezek az alapok megvannak. Nem, hogy jön a nagy testvér csőnadrágban, vagy nem tudom, motoros dzsekiben, és elmondja, hogy itt ébredés van, hanem, és kivilágítja itt a izéket, ilyen hippi, szupi, sötétség, meg mit tudom én, micsoda, a dicsőítő csoport. Szinte már nem is lát senkit, olyan sötét van, megy a füst. Nem ez az ébredés, hanem a szívekben történik egy hatalmas változás. Dicsőség az Úrnak, de jó az Úr testvérek, érzem Isten jelenlétét, és érzem, hogy figyeltek, érzem, hogy nyitott a szív. Na ez kell. Amen. Halleluja. Az ébredés Isten látogatása, amely életre kelti az alvó keresztényeket, és helyreállítja Isten közeli jelenlétének és szentségének a mély érzését. És ezzel összefüggésben azt tudom mondani, hogy mivel közel van az ő jelenléte, azt érzed, hogy a szentség közel van, innen fakad, hogy sokkal élénkebb leszel a bűnre, sokkal érzékenyebb leszel. Ha közel van az Úr hozzád, a szívedben, akkor sokkal érzékenyebb leszel a legapróbb bűnre is, mert nem akarod megszomorítani Istennek a szellemét. Nem mondhatjuk ezt, hogy a mai egyház bűn nélküli kifogástalan állapotban van. Sokkal inkább, ugye akik szolgálnak, vagy pásztorok, nagyon jól tudják az embereknek a hétköznapi problémáit, bűneit. De nem itt tartunk. Kell ébredés? Kell változás? Én most nem a társadalom megújulásáról beszélek, hanem a hívőknek a megtéréséről. Mert ott tartunk, hogy azt tudnám kimondani, hogy nekünk hívőknek kell először megtérni. Nekünk hívőknek kell először megújulni, testvérek. Halleluja. Halleluja. Az ébredés az, amikor Isten eredeti terve helyreáll. Tehát az alapgondolat az, hogy mindig visszatér valami az eredeti, valódi természetébe. Tehát ezt jelenti az egész. És Isten így hívta le az embert. Amen. Mindjárt gondolkodom. Gyertek a Zsoltárok 85-höz. Jó? Oda megyünk. Ez az ébredés szó egész egyszerűen azt jelenti, hogy valaki felébredés él, és az Ószövetségben ezt a bizonyos hájhájak nevű szót fedezett fel, és ez sok helyen előfordul. Károli sokszor úgy használja egyébként, hogy megelevenít, elevenedik valami. És tulajdonképpen ez összefügg a lélegzéssel ez a szó. Tehát tulajdonképpen fellélegzünk ébredés alatt. Azt érzed, hogy levegőhöz jutsz, végre megelevenedik a szellemed. És van itt egy kedvenc Zsoltárom, a 85-7, avagy nem elevenítesz meg minket ismét, hogy a néped örvendezzen benned. Látjátok, újbóli megelevenedésről van szó. Nem egyszeriről, hanem újbóli. És egyértelműen nem egyszeri, hanem újra megelevenít. És látod, hogy miért? Hogy a te néped újra tudjon örvendezni benned. Isten újból meg akar eleveníteni, újból helyre akar téged állítani, azért, hogy örülj, hogy örvendezz az ő jelenlétének. Tudjátok, ahogy mondja Joel prófécia, vagy a Joel próféta könyve, hogy nincs must, nincs bor, nincs kapona sokszor. És az emberek arcáról lefagy az öröm. Nincs öröm. És Isten az örömöt is helyreállítja, amikor megújít téged. Meg fogod látni, és annyira tudom, annyiszor láttam az arcatokon, amikor mondtátok, hogy megérintett az Úr, igét kaptál. Abban a pillanatban megváltozó, testvér. Annyira jó dolog ez, és annyira hiányzik ez. Hogy mikor volt utoljára, amikor téged úgy átjárt Istennek az igéje, hogy sírtál örömödben? Vagy úgy megérintett Isten jelenléte, hogy azt tudtad mondani, hogy olyan közel jött az Úr, végre. Annyira közel jött a szívemhez. Az Úr igen, ezt imádkozták, eleveníts meg. Nem elevenítesz meg minket ismét, hogy a néped örvendezzen benned. Ó, dicsőség az Úrnak, Isten helyre akarja állítani eredeti tervére az egyházat. Ez valami készül, és az ébredések nem úgy Nem úgy jönnek felszínre, hogy azonnal, hanem valami már ott alul, lappang, hosszú idő óta, valami elkezdődik, amikor Isten egyszer csak kiárasztja az ő jelenlétét. Én erre vágyom. Igen, Uram, azt mondod az Úrnak velem együtt. Uram, nem elevenítesz meg minket ismét, hogy örvendezzünk te benned? És látod ebbe kicsit egy pikért, egy olyan provokatív. Uram, nem akarod, hogy örüljek benned? Hát küldj ébredést. És így van, nagyon sokszor Istennek az emberei, vagy látod Mózes, vagy sokszor az imájában van egy bátorság. Uram, újíts meg engem, hogy örüljek neked. Hát örvendezni akarok te benned, Uram. Amen. Dávid, csak azért mondom, mert akik azt mondják, hogy nem kell megújulás, vagy nem kell ébredés, annyiszor mondja ezt, hogy Uram, eleveníts meg a te igéd szerint. Uram, lelkem a porhoz tapadt, eleveníts meg engem. Miért van szükség megújulásra? Mert a lelkem a porhoz tapadt. Nagyon egyszerű. Amikor úgy érzed, hogy a lelked a porban van, akkor kell egy megelevenítő szellem, egy megelevenítő erő az életedbe. Ne mondd azt, hogy nem. Ne mondd azt, hogy jó vagyok. Mert már megszoktad, hogy így vagy 5 éve. Megszoktad ezt a passzív kispolgári életet. És a Szent Szellem csak egy látens. Nem azt mondom, hogy jeleket, csodákat tegyél. De dolgozzon a Szent Szellem benned. Munkálkodjon benned. Valami történjen, és kiáltsál ezért, ha ez nincs meg. Uram, kiáltok hozzád, hogy működjön bennem Isten jelenléte. Ne lappangjon, nem akarok egy lappangó Krisztust, hanem azt szeretném, a felszínre törne az élő víznek a folyamai az életembe, hogy másoknak is adjak, megitassak másokat. Ámen, de jó, mondjátok, hogy ámen, ha így van. Ó, tudjátok, hogy milyen sötétség van sokszor a gyülekezetekbe. Annyira benne van mindenki a maga dolgaiba, és magával van elfoglalva. Tudjátok, nagyon szeretünk imádkozni a szükségleteinkért. És még ima alkalmakra is elmegyünk, hogy a szükségletekért imádkozzunk. Összehívjuk az embereket. Szükség van? Imádkozzunk. De mikor imádkozunk már? Mire van szüksége az atyának? Mikor imádkozunk azért, hogy az egyház megújuljon? Mikor lesz tele a szerda istentisztelet, vagy ez itt, ez az istentiszteleti hely? Gyerekek, hívunk benneteket, állítsuk helyre a kőfalakat, állítsuk helyre, ne engedjük ezt a gyalázatot, jöjjetek vissza, Isten gyermeke, jöjjetek az egyházba, jöjjetek a gyülekezetekbe, aratás gyülekezete, akik esetleg elszakadtatok innen már, gyertek vissza, állítjuk föl Jeruzsálemnek a kőfalait. Amen! Ébresztő, szükség van a munkátokra. Nézd meg Nehémiás könyvét, és ezt figyeljetek, nagyon fontos, hogy a lelketekre kötöm. Te tudod építeni a kőfaladat. Név szerint mindenki fel van sorolva, akik építették a falat. Mit gondoltok, ez véletlen? Mit gondoltok, véletlen, hogy föl vannak sorolva a nevek? Az olyan mód, hogy elkezdeném sorolni a neveket. És tudjátok, Isten látja, hogy ebben a gyülekezetben kik építik ezt a falat. Megdöbbentő volt számomra, olyan istenfélelem szállt rám, sorba olvasd el a Nehémiás könyvét, nagyon javaslom, mert egy ébredési könyv, és szerintem még fogok belőle beszélni, most csak egy felvillan dolgokat adok. De név szerint ott vannak, hogy kik álltak oda a résre, és kik építették a falat. Tudjátok, van, amikor külső támadás érte őket, egyik kezükkel építettek, a másikkal meg az ellenségtől védték. Van, amikor belülről jött az ellenség, van, amikor kívülről jött az ellenség, de megdöbbentő módon olyan erős volt az összefogás, hogy 52 nap alatt felépítették Jeruzsálem kőfalait. Szerintetek hány nap kéne, hogy ebben a gyülekezetben mindenki összefogjon, mindenki beteljen Szent Szellemmel? Kihívást intézek, akár csináljunk itt olyan ima alkalmakat, vagy olyan imádó Isten tiszteletet, ahol arra azért jövünk el, hogy megújuljon mindenki, megtérjen, bűnbánatot tartson. Hányan jönnétek el? Ez nem volt megbeszélve Alival, de gondolom egyezik. Bocsánat. De ő is, mert beszéltünk arról, hogy szeretnénk imádó Isten tiszteleteket tartani. De hát itt kezdődik, testvérek, itt kezdődik. Nem akarunk nem éhes embereket tanítani. Hát minek? Hát minek ül itt valaki, amikor nem is éhes, csak nincs jobb dolga? Hát de komolyan! Nem egyszerűbb lenne, hogyha szomjas, éhes embereket építenénk? Isten azt mondja, hogy a szomjazónak adok az életvizéből. Záport hintek a szomjúhozóra. Vizet öntök a szomjúhozóra, azt mondja. A szárazra folyó vizeket. De van egy bökkenő. Elmered-e ismerni, hogy száraz vagy? Mert csak a szárazra önti. Akik azt mondják, hogy szárazak, azokra kiönti az ő szellemét, kiönti a jelenlétét. Sőt, azt mondja, hogy a sarjadékaidra is. És nagyon érdekes, hogy áldást is hoz, halkan kimondom, amikor ébredés történik. Áldás. Találkozol Istennek az áldásával. Ézsaiás 44 talán. Mert 44, mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra. Kiöntöm szellememet a te magodra, és áldásomat a csemetéidre. Ugye itt Krisztusra is vonatkozik, de te Krisztusban vagy. Isten, amikor vizet hoz rád, Szent Szellem kenetét, azt akarja, hogy a gyerekeid is megújuljanak. A családod is kapjon. Áldást akar adni Isten a Szent Szellem kenetével. Amikor kiárad a Szent Szellem, vagy ébredés történik, vagy a Szent Szellem megnyilvánul, azok áldások. Ez Isten áldása az ő népe felé. Ó, dicsőség az Úrnak, testvérek! Halleluja! Örömét leli az Úr abban, hogyha megújít bennünket. Amen! Dicsőség neki! Ez a megelevenítő szó van akkor is, hogy most egy-két ígét csak kicsit úgy képbe legyünk, hogy esetleg valami okos is meghallgatja, aki teológus vagy bármi, hogy ez a szó van, ez a megelevenítő szó van akkor, amikor Illés föltámasztja a szereptai özvegyasszonynak a fiát. Megélett ez a gyermek, tudjátok, ráborult háromszor, és a gyermekbe visszatért a lélek, visszatért az élet. Tehát életről van szó, és visszatérünk az eredeti állapotba. Ami halott volt, azt Isten feltámasztja ébredéskor, megújuláskor. Ami halott volt, benned, ami esetleg elhalt. Azt mondja a Róma levélben, hogy ugyanaz a szellem van bennünk, aki Krisztusban, és ugyanaz a szellem, aki feltámasztotta a Krisztust a halálból, ugyanaz a szellem megelevenít téged is. Ugyanaz a megelevenítő szellem. Jézus azt mondja, hogy a beszédek, amelyeket én mondok, mindig szellem és élet. Ez a megelevenítő élet van bennünk, az Isten élete, ami által meg tudunk újulni és helyre tudunk állni. El kell ismerned a visszatérés állapotában, hogy benned élet van. Figyelj, élet van benned. Benned nem halál van. Te élő vagy, élet van benned, Isten élete van benned, amit újból meg kell, hogy elevenítsen Isten szelleme. Benned van már ez az élet. Ne kívül keresd, benned van az élet, az életnek a szelleme. A feltámadás ereje van benned. Isten előre beléd helyezte a feltámadás szellemét, mert nagyon jól tudta, hogy olyan időszakok jönnek, ahol szükséged lesz erre. Isten nagyon bölcs, mindent előre lát az embernek az egyéni életét. Lehet, hogy most többeknek a feltámadás szellemével kellene foglalkoznotok az életetekbe. Hogy valósággal átéld azt, hogy egy feltámadott Krisztusod van, és te ott ülsz az Atya jobbján. Nem marad a megelevenítés állapotában az ember, hanem a feltámadásig eljut. Ahogy mondja az Efézus levél, titeket is megelevenített, akik holtak voltatok, emlékeztek? És azt mondja, megelevenített, és utána feltámasztott, és együtt ültök Krisztussal fönn, az ő jobbján. Egészen oda repít bennünket Isten a mennybe. És amikor megelevenedés történik, és regeneráció, akkor azt érzed, hogy ott vagy az Atyánál fönn. Nagyon közel jön. És ezek az alatt, az ébredések alatt is ezt a közelséget tapasztalod meg. Amen. A tékozló fiút valamelyik nap olvastam, és ugyanúgy, mivel ezzel az élettel foglalkoztam, megérintett az, hogy mikor visszatért a tékozló fiúd a házba, akkor azt mondja az atya neki, ugye ráadja a cuccokat, meg minden, hogy ez a fiam, ugye, meghalt, ugye, meghalt, elveszed, feltámadott. Feltámadást használja ott Jézus. Feltámadást, a megtérés után, hogy feltámadt a fiú, és ott nincs vége, és kezdenek vígadni. Azért adja Isten az ő szellemét, hogy vígadjunk, testvérek. Azt hiszitek, ő nem látja, hogy mennyire ki vagyunk fáradva, mennyire ki vagyunk olaj nélkül. Hát ő szeretne, hát jó atya, testvérek, ő jó atya. Jó atya, nem akarja, hogy szárazak legyünk. Azt akarja, hogy vígadj. Ezért akár tetszik, akár nem. Vallásos erőknek, démonoknak azért is jön az atya, hogy te jól legyél. Hogy örömöd legyen. Hogy visszatérjen az öröm az életedbe. És tudja nagyon jól, hogyha betölti a szükségeidet, közelebb fogsz hozzá kerülni. De bölcsen teszi ezt. Higgy benne, hogy van helyreállítás az életedbe. Mert ő a helyreállításnak az Istene. De az ő orcájánál történik minden helyreállás. Halleluja. Ó, dicsőség az Úrnak. Halleluja. Az a kérdés, hogy a visszatérésedhez képest, hogy volt-e neked ilyen első szeretet feelinged. Mert azt mondja a Jelenések könyvébe, hogy az első szeretetet elhagytad. Térjél vissza, ugye emlékeztek? Emlékezzél meg arra a pontra, amikor benned volt ez az első szeretet. Na most, hogyha neked volt valóban ilyen első szeretet feelinged, akkor tudod, hogy milyen az. Ha nem, akkor igazából Lali szoktam mondani, hogy bajba vagy. Mert akkor újból alázat, és el kell kezdened keresni Istent. Mert én nem arra fajta első szeretetről beszélek, hogy egyszer megérintett Isten szelleme, hanem arról, hogy akár tartósan tűzben égtél Istenért. Első szeretet tűze. Érzitek, hogy ez mennyire más, mint hogy bejössz egyszer, és dicséred az Urat, vagy elimádkozol egy mi atyánkot. Te nagyon jól tudod, tehát voltatok már szerelmesek. Volt-e ilyen megtapasztalásod első szeretet? Hát ide vissza kell térni. Vissza kell térni, azt mondja az Úr. Térjetek vissza ebbe az állapotba, hogy eljöhessen az igazi éhség. Tudjátok, hogyha valaki vágyik erre az éhségre, amiről most beszélek, csak úgy tudja megkapni ezt az éhséget, mint mondtam, hogy szomjú hozza az igazságot. És van egy másik fontos dolog. Kidobja azokat a dolgokat az életébe, amik akadályozzák az éhséget. Mert azért vannak ott dolgok. Az emberi szív tele van. De Isten azt akarja, hogy szent szellemmel legyünk beteljesedve. Ki kell dobnod azokat a dolgokat, amik akadályoznak téged az éhségben. Az Isten dolgait illetően. Ahol rá tudod mondani azt az életedbe, hogy ez kár és szemét, ez nem szolgálja Istennek a dolgait. Miért mondja 1 Korintus 2-be Pál, hogy nem e világnak a szellemét kaptátok, hanem az Istenből való szellemet, hogy megismerjétek azokat, amiket Isten ajándékozott nektek. Látod? E világ szelleme akadályozza azokat a dolgokat, hogy amiket te kaptál az Úrtól. Az összes ajándékod, amit kaptál már az Úrtól, lehet, hogy vannak szolgálatok, amiket Isten már rád bízott, és te nem tudod, mert azért, mert megtértél, de mégis sokkal inkább tele vagy a világ szeretetével. Nem e világ szellemét kaptuk, hanem az Istenből való szellemet. Hogy megtudjuk, hogy mik azok, amiket Isten ajándékozott nekünk. Szívcseréről szól a megújulás, a megtérés, a revival, egy teljes szívcseréről. Isten mindig a szívet akarja elérni. Ezért ki akarja dobni az életünkből azokat a dolgokat, amik hiába valóságok. Ha egyszer elolvastad a Bölcs Salamonnak, a prédikátornak a példabeszédét, azt láthatod, hogy akár a prédikátor könyvére, hogy rádöbben arra, hogy minden hiába való. Nagyon nem szerettem régen olvasni, mert néha azt hittem, hogy olyan keserű ez az ember. Nem értettem még fiatal keresztény koromban, hogy mire jött ő rá. Arra, hogy hiába épít házakat, hiába csinál ezt és azt, hiába kutatja az írásokat, mindent kutat, előbb-utóbb belefárad az embernek a lelke, a Szent Szellem kenete nélkül. Lehet kutatni írásokat. Nálam lehet az összes tudás, teológia. És azt mondja, hogy a lélek gyötrelme. Nagyon jól érezte magát a hedonizmusába. És előbb-utóbb el fog jönni az a pont mindenkinek az életébe, higgyétek el, amikor kimeri mondani, hogy a lélek gyötrődik bennem. Mert a beteljesedést, akárhogy is van, mindig az Istennel való kapcsolat fogja megadni. Tudom, hogy ezt most nagyon nehéz elhinni annak, akinek a szíve félig a világban van. De valamit keresnek ezek az emberek. Valamit keresnek. De a lélek gyötrelme minden, ami nem Krisztus. Minden a lélek gyötrelme. El kell jutni arra pontra, hogy olyan legyél, mint Bölcs Salamon. Higgyél neki. bölcs volt, mindent kikutatott, mindent látott, mindent megtapasztalt, a gazdaságtól kezdve, azt mondta, hogy hiába való. Mi mennyeieket gyűjtünk. Többször azt mondja, hogy megvizsgáltam, nem tudom, hogy mondja, hogy mik vannak itt a nap alatt, hogy mondja a föld alatt, vagy nap alatt. Az jó lenne, azt mondta, nekünk azt kéne mondani, hogy inkább ami fölötte van, azt kellett volna, hogy érdekelje. A nap alatti dolgokat nézte. De nekünk a felfelé kell nézni. Hogy mi van fenn? Mit készített az Úr az őt szeretőknek? Még mindig arról beszélek, olyan pontokat sorolok föl nektek, amik segítenek titeket abban, hogy hogyan kell megújulni, és hogyan kell helyreállni Krisztusban. Tehát elérkeztünk arra a pontra, hogy el kell, hogy mondjam, hogy nem működik bárhogy is szeretnéd a test odaszánása nélkül. Hát valamit csak kell csinálni ezzel a büdös testtel. Hát valamit kell csinálni. Sőt, hadd mondjam el, hogy még harakirit is követhetünk el. Mindent megteszünk, odaszánjuk magunkat, vagdaljuk magunkat, de ha nincs ott a Szent Szellem jelenléte, az áldozatunkon nem lesz tűz. Hát tűznek kell jönnie minden áldozatra. Még az odaszánásunkat is Isten munkája, a Szent Szellem jelenlétére. Ott a Baál papok ugye vagdosták magukat, nem jött tűz az áldozatukra, de illésre jött tűz. Újból kell találkoznod a tűzzel. Először tudod, hogy találkozol a tűzzel? Az igén keresztül. Azt mondja Isten, avagy nem olyan-e az igém, mint a szikladozó pöröly, mint a tűz, azt is mondja. Nem-e olyan az igém, mint a tűz? Visszatérni a szeretethez, az első szeretethez, az igéhez, hogy tűz van az igében. Élő, ható. Bele szerelmesedsz az igébe újból. Újként látod az egész igét, és egyszerűen tudod, hogy átjárja a szívedet, a bensődet, Istennek a beszéde. Annyira érződik, testvérek, amikor valaki imádkozik, hogy mennyire közel van az igéhez, vagy mennyire nincs közel az igéhez. Isten a szolgáit is tűz lángjává teszi, azt mondja a zsidó levél. Amen. Tüzes a kereszténység. Akár tetszik, akár nem. Isten eredeti tervében tüzesek a keresztények. Pont. Tüzesek, akik szenvednek, fájdalmak közt vannak, de megerősödnek. Mindig megerősödnek. És ahogy részesednek a szenvedésből, ugyanúgy a dicsőségből. És tudjátok, én nem akarom már csak a szenvedést, én a dicsőségre is vágyom. Nem ez van megígérve, hogy csak szenvedésen megyünk keresztül az egyház, hanem dicsőség vár ránk, a bátraknak, akik fölmerik ezt vállalni, és képesek odaszánni magukat az élő Istennek. Amen. Mindazok, akik megpróbálják odaszállni, még a tagjaikat is, lelküket anélkül, hogy a Szent Szellemet megismernék, kudarcot fognak vallani. Nagyon sok becsületes, áldott ember van az egyházba, felekezetekbe, akik nem tudják, hogy mi a baj, csak annyi a baj, odaszánták magukat, de nem jött tűz az áldozatukra, mert nem ismerik Istennek a szellemét. Ehhez is vissza kell térni, hogy megismerjük Istennek a szellemét, Istennek a jelenlétét újból. Amen! Alapokról beszélek, de alapokkal kezdődik az ébredés, alapokkal kezdődik a helyreállás. Személyként ismerd meg őt. Halleluja. Tommy Tenney azt mondta egyszer, hogy simán bibliai vetélkedőket nyernének emberek, de azt se tudják, hogy Isten szelleme. Ez döbbenet. Teológusok, akik kívülről fújják a Bibliát, vetélkedőket csinálnak, de nem lesz az áldozatokra tűz, mert nincs ott, hogy Istennek a szelleme. Jó lenne már, testvérek, ilyen tömeges csipkebokrot látni az egyházba. Ilyen tömeges csipkebokor élményt, ahol ott van az Úr. És nem az érintésről beszélek ám, hanem ahol ő szól. Olyan gyülekezetek, ahol egy az egybe halljuk az Úrnak a hangját. Jön a profécia, a felkent ige. Tudjátok, hogy a korai eső azt jelenti, hogy az a Móré nevű szó. És nagyon érdekes, hogy sokszor Isten úgy adja az ébredést, úgy kezdi, hogy tanításokon keresztül, felkent tanításokon keresztül működik Istennek a jelenléte. Úgy adja a korai esőt, ami ugye az nem egy hatalmas, az kicsit más, ugye csak egy picit áztatja el a földet. De más a korai eső, ami érdekes módon, hogy nem, április-május környékén van Izraelben. Korai eső, késői esőre is szükségünk van, hogy megáztassa a földünket. Annyi igehelyet el tudnánk mondani, ahol arról van szó, hogy Isten vágyik arra, hogy a barázdáinkat helyre tegye, a keménységeinket, ugye azt mondja, hogy meglátogatod a földet, elárasztod. Barázdákat helyre teszed, Isten tudja, hogy hol van keménység, meglágyítja az esejével. Kérjük ezt az esőt, énekeltük a nőin, hogy húj eső, olyan tűzzel énekeltük, és ott is tudtam, hogy eső, eső, eső kell, eső hallatszik valahol, ahogy látod a prófétánál. Vajudott, imádkozott, és meglátta az esőt, szellembe, hogy eső jön. Én most egyelőre ide korlátozom a gyülekezetünkre, vagy akik esetleg szimpatizálnak velünk, akik be akarnak csatlakozni ebbe a munkába, hogy együtt építsük ezt a gyülekezetet. Újból gyere éhséggel, szomjúsággal ebbe a gyülekezetbe, mert Isten mikor cselekszik, mindig váratlanul cselekszik. Nem tudod kiszámítani, na ez többenet. Nem tudod kiszámítani, de ő jönni fog. Halleluja! Amikor Áront felkették papnak, akkor azonnal bement az Isten jelenlétébe. És 7 napig nem jött ki onnan. Mert a kenet arra készítette fel, hogy belépjen a dicsőségnek a birodalmába. Így azt tudom mondani, hogy az elején már, hogy egy magasfokú éhséghez, szomjúsághoz kenet alatt kell lenned. Hogyha ébredés előtt áll az egyház, vagy a gyülekezet, kenetet meg kell ismerned. Isten kenetét. A benned lévő kenetet, aki tanít, és meg kell ismerned a kenet természetét. Tanít a kenet. De Isten nem csak belülről akar megújulást hozni a szívedbe, hanem van úgy, hogy külsőleg is. Ezzel általában nem értek egyet, akik azt mondják, hogy csak belülről van egy ébredés, vagy egy revival, mert a szívnek kell megelevenedni. Én abban is hiszek, hogy van úgy, hogy felülről is Isten árasztja az ő jelenlétét. Ez az én tapasztalatom. Ezt nem tudom bebizonyítani, de 30 éve ezt tapasztalom, hogy föl tudom ismerni, amikor belülről árad-e a kenet az életemből, vagy felülről is Isten esője jön. Hát azért eső, mert felülről jön. De hú, az égből emlékeztek, megáztatja Isten. Ó, Isten árassz el a földünket, mint az eső hújjon ránk. Dicsőség az Úrnak, halleluja. Halleluja. Sokan imádkoznak ébredésért, de talán nincs engedelmesség. Ezen is gondolkodtam. Ki lehet kerülni az engedelmességet imádkozással? Összegyűlünk, rendezvényt csinálunk, és imádkozunk, imádkozunk, ima alkalmak. Közben nincs engedelmesség. Azt mondta Jonathan Edwards, hogy az ébredés az, amikor az egyházban engedelmesség kezd újból lenni. Ő azt úgy határozta meg az ébredést, hogy a szív helyre áll, engedelmesség történik. És csak azt tudom mondani itt a végén, hogy újból találkoznunk kell a kereszttel, újból találkoznunk kell a halállal és a feltámadással. És ahogy pont a nőin elmondtam nektek, hogy olvastam George Whitefieldnek az életét, ő egy nagy 18. századi felkent szolgáló volt, és ő mielőtt igazán megtért volna, saját maga erejéből kezdte keresni Istent. Ahogy látta, hogy Isten szent, egyből látta, hogy ő bűnös. Nem tudta átvenni Istennek a kegyelmét, nem tudta, testi erőből nem tudta megtalálni, küszködött, szenvedett. És egyszer csak, mikor valóban találkozott Isten szellemével, akkor azt mondta, hogy jé, Isten élete van bennem. Ez óriási. Amikor azt tapasztalod, hogy nem te csinálsz már dolgokat, hanem a benned lévő Isten dolgozik. Az élet szelleme visz. És ilyen az újjászületés valóban, hogy már az újjászületésben meg kell tapasztalni, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És amely életet testben élek, az Isten életet hitben élem, aki szeretett engem, önmagát tette értem. És újból rá kell hagyatkoznunk erre az isteni életre. El kell hinned, hogy benned van ez az élet. Erős ez az élet, az Isten élete, Isten Zoé élete van benned, ami által működsz, cselekszel, nem a te emberi erőd által éled a hétköznapjaidat. Ő fog megújítani, ő fog helyreállítani. Amen! Dicsőség az Úrnak! Ó, halleluja! Ó, dicsőség az Úrnak! Még 5 percem van, adjatok még 5 percet. Halleluja! voltak, akik nem voltak a nőin, de felolvasok egy Zsoltát, a 107-es Zsoltát, mert azt gondolom, hogy ide vág. Ezt elhangzott ott, én ezt trémaként vittem oda, és azért vittem oda ezt a Zsoltát, mert egy kiáltásról van szó, és szerintem összefügg. Összefügg. És azt gondolom, bátorításként fog hatni. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ezt mondják az Úrnak megváltottai, akiket megváltott a szorongatónak a kezéből. Tehát úgy kezdődik a Zsoltár rögtön, hogy magasztalják az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme, és az Úrnak megváltottai mondják ezt, akiket megváltott a szorongatónak a kezéből. Győztes keresztény tudja, hogy ő meg van váltva. Meg kell erősödnöd a megváltás üzenetében. Azt mondja, hogy mivel engem megváltott a szorongatónak, a sátának a kezéből, ezért én tudom őt magasztalni. Te tudod őt magasztalni. Van benned erő, van benned élet, hogy magasztald őt azért, hogy kihozott téged a sátán karmából. Átvitt az ő szerelmes fiának az országába. És ha nézed a Zsoltár tovább, éhesek, szomjasak voltak, lelkük elepett bennük, de mikor találkoznak ezzel, fölismerik ezt a sóvárgást, hogy éhesek, de az Úrhoz kiáltanak szorultságokban, és csanyarúságukból megszabadítá őket, megmenti őket. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fia iránt való csoda dolgaiért, hogy megelégíti a szomjúhozó szellemet, az éhező lelket betölti jóval. Azt mondtam a testvéreknek, hogyha végignézed, négyszer szerepel ebben a Zsoltárban az, hogy az Úrhoz kiáltottak, sanyarúságukból, és utána az Úr kimentette őket, és rögtön utána egy erős hálaadás felszakadt a szívükben. Nézd meg, miért kezdtek hálát adni? És hogy, hitem szerint, hogy tudunk bele sétálni szépen erről, amiről beszéltem az ébredésbe, vagy a megújulásba, így. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fia iránt való csoda dolgaiért. És a Zsoltár sokszor a pusztai vándorlásról szól. Vissza kell emlékezni Istennek az ígéreteire, Istennek a tetteire. Nehémiásnál pont azt látod a bűnvánó imájában, hogy nem emlékeztek meg, Uram, a te csodatetteidről. Amikor te megemlékezel Istennek a tetteiről az életedbe, vagy az egyház életébe, akkor felszabadul Istennek a kegyelme. Higgyétek el! Amikor hálát kezdesz adni, hogy mit tett Isten veled. Sőt, ha esetleg nem látsz az életedbe olyan tetteket, csodákat, akkor a testvéred életében, ha láttál csodákat, jeleket, vagy olyan érintéseket, kezdjél hálát adni. Nézd meg, vissza kell térnünk arra, hogy hálát adjunk az emberek fia iránt való csoda dolgaiért. Ez a szó eredetben azt jelenti, hogy szokatlan, különleges. El kell kezdenünk imádkozni, hálát adni azért, hogy ő jót tett, jót tesz az emberekkel. Ő egy jó Isten. Nem panaszkodunk, nem zúgolódunk, hanem hálát adunk az ő csoda dolgaiért, az emberek iránt való csoda dolgaiért. Kiáltok a szorultságunkban, sanyarúságunkban, de ő ki fog szabadítani bennünket. És hadd mondjam el, hogy ilyen sokszor az életünk. Kiáltunk a szorultságban, a nyomorúságban, ő megszabadít, hálát adunk, aztán megint történik valami. És ez egy körforgás. Isten minden szabadításodért őt fogod dicsőíteni, magasztalni. Amen. Minden szabadításáért. És valahogy azt éreztem a bensőmben, hogy ez egy kulcs lesz, hogy akár a gyülekezet kezdjen belemenni ilyen jellegű háladásba, hogy hálát adunk az ő kegyelméért és a csoda dolgaiért, tetteiért. Nézd meg, nagyon sokszor akár Mózes vagy a többi mindig visszamentek az imáikba arra, hogy mit tett Isten. Azt gondolom, hogy ebben egy különleges kenet van, ez egy titok van elrejtve. Hogyha megemlékezünk Istennek a nagy tetteiről, átmentek a veres tengeren, stb. El van rejtve valami titok abban, amikor hálát adsz Istennek a tetteiért, felszabadul Istennek a jelenléte. És ezt az igét hoznám így végül nektek, hogy gyakoroljuk ezt a fajta imádságot, hogy kiáltsunk fel hozzá, mert szükségünk van arra, hogy helyreállítson, szükségünk van arra, hogy megszabadítson. Olyan szükségben vagyunk, nagyon sokan olyan szükségben vannak a gyülekezetekben, hogy a szívünk meginduljon mások szüksége felé. Amen. Annyira a szeretet azt kívánja, hogy törődj a másikkal, hogy a szükségével. És azt mondtam a lányoknak, ahogy olvastam azt az igét a Filippi 4-ben, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És tudjátok a szövegkörnyezetet, miről szól, itt most nem mondom el. De azt mondtam nekik, hogy azt érzem, mintha a Szent Szellem azt mondta volna, hogy most a szükség korszaka van itt. Valahogy azt tapasztaltam, mintha hallottam volna a bensőmben, a szellememben, hogy a szükség korszaka van itt, akár a gyülekezetünkben, vagy az országban, szellemi, lelki, anyagi szükség. Szükség. Szinte csak ezt tudod mondani. És azt mondja ott az írás, hogy mindenre van hatalmam arra, aki engem megerősít. Mindent kibírok abban, aki engem megerősít. Ugye ott anyagi területről van szó, ugye? Gondoskodtak róla, pedig nem akart vele élni, de mégis hálát adott azért, hogy anyagi szükségeket is betöltötték neki. És azt mondta, hogy engem, az én állapotom nem attól függ, hogy most van-e pénzem, vagy nincs, hanem megtanultam, hogy mindenben megelégedett legyek. Ezt meg akartam ragadni. Minden állapotomban megelégedett legyek. És mi van a hangsúly? Mindenre van erőm, vagy abban, hogy a Krisztusban? Én azt mondtam a lányoknak, a Krisztusban. Mert a Krisztusban vagy. Valóban mindenre lesz előd. Mert Isten az életedre adott egy tervet, elkészítette az életedet, tudja, milyen helyzetekbe fogsz belemenni, és végig kísér téged ez az isteni erő, és mindent meg fogsz tudni csinálni, amire ő eltervezett. Ez az ige nem arról szól, mint sokan kihangsúlyozzák, vagy kiragadják, hogy bármit megtehetek. Nem! Csak arra lesz erőm, amire Isten azt mondja. Amit Isten eltervezett, és mindenre lesz erőm. Testvérek, most a szükségkorszaka van. Szükségkorszaka van, érzed a bőrödön. De kezdjél el imádkozni ezért, hogy élek többé nem én, él bennem a Krisztus, és én Krisztusban vagyok, és a Krisztus élete lehetővé fogja nekem tudni tenni azt, hogy átmenjek minden problémán, minden szükségen, és a gyülekezet összes szükségletein. Amen, álljunk fel, testvérek!